Petco. Holmi gonosz pásztor gyerekek közibe dobnak a kertek alján szedegető tyúkoknak, s ha valamelyiket eltalálják, elviszik és megsütik. Egy áprilisi napon a mi sárga szakállas tyúkunk sántán jött be a kertből. Szerencsétlen kis állat. Tavaly is megsántult, és csak a télen gyógyult meg a lába. Hát itt van, most megint sánta. Hazajött szegény, mert neki is csak a mi hajlékunk a hajléka. Mi hozzánk tartozónak tudja magát. Ha rám néz, azt mondja magában, ez a gazdám. Ha az anyámra néz, azt mondja, ez az öreg asszony. Aztán tudja, hogy melyik a cseléd, melyik a gyerek. A gazdának meg az öreg asszonynak a kezéből elfogadja a morzsát. A gyerekek iránt óvatos. Azok a bolondos gyerekek mindig meghúzzák a szakállát. A cselédet meg éppen rettenetes teremtésnek tartja, fut előle kivált, mikor seprőt lát a kezébe. Hát a tyúk megint sánta. Látszik rajta, hogy gyötrelem neki minden lépés. Amint beérkezik az udvarra, le is ül mindjárt az egyik Georgina bokor alá. Tavaly is ott üldögélt, mikor beteg volt, csak akkor kelt fel és búcirkált ide-oda az udvaron, mikor enni vagy inni akart. Hogy ilyen rossz órában született a jámbor, magam is megsajnáltam. Mégiscsak furcsa, hogy állat is lehet olyan mindenben szerencsétlen, olyan péntekes, mint némelyik ember. Már csirke korában is sokba érte szegény fejét. Egyszer az egérfogó csappantotta be. Egyszer meg még pihés korában a tulajdon édesanyja lépett úgy rá a nyakára, hogy alig bírtuk életre locsolni. Aztán, mikor felnőtt is, akkor is neki kellett éppen ott állnia, ahová a forró vizet öntötték, és ott ülnie, ahol a görény a legszélső tyúknak a farka tollát kitéphette. Hogy megint kődobás érte, azt hittük, nem éli túl. Bágyat volt, a taraja sápadt, étvágytalan, szomorú. Eléje tétettem a vizet, meg egy-két marok kukoricát. Ő aztán ott eddegélt és buslakodott. Csak akkor bocsátotta le a fájós lábát, mikor a tollát rázta, vagy mikor a nap aláhajlóban volt és elülni készült. Azonban egy-néhány hét múlva mégiscsak összeszedte magát. Ismét járt, bár az egyik lábára folyton bicegett. Az udvaron a virágok közt elbogarászott napestig. Nem is ment ki többet az udvarból. Déltájban a konyha közelében keresgélt, délután meg az ő kiválasztott Georgínája alá állt, és ott bóbiskolt, vagy tisztogatta a tollát az ő sötét zöld kis lugasába. Mindig vártuk, hogy majd csak visszatér az egészsége. Ősz felé, hogy már csak kevéssé sántított, azt is gondoltuk, hogy kiheverte a baját. Én aztán nem is törődtem vele többet. Csak akkor fordult megint rá a tekintetem, mikor azt láttam, hogy az öreg még mindig olyan szomorú, csöndes és lassú járású, olyan udvaron maradós, mint a fönt járó betegek szoktak lenni. Hát ő bíz beteg maradt. A taraja meghajlott, és olyan kékes halvány volt, mint a beteg ember ajka. A tolla is úgy állt rajta, mint a kövér ember kabátja a soványon. Rút és kedvetlen volt szegény. Enni sem evett, csak holmi puha ételt, meg az összetört kukoricát. A borús esős napokon meg boldog volt, ha belopakodhatott a tűzhely alá. Ott melengedte a hátát, és inkább enni se jött elő, csak hogy a rettenetes cselét kinekergesse. Most már bizonyos, hogy a belső részében van a hiba. Hiszen csak volna tyúkdoktor a világon, meg tyúkpatika. Szívesen költenék rája, már csak azért is, hogy szenvedni ne lássa. Mert embert is nehéz nézni a szenvedésében, hát még a gyámoltalan néma állatot. Ez a jámbor nem vezekel, és nem vár égi kárpótlást a szenvedéseiért. Ez még csak panaszkodni, kérni se tud a nyomorult. Hogy így elsorvadt, elnyavajásodott, hol az egyikünk, hol a másikunk vette az ölébe, és etetgette a tenyeréből. Ő aztán hozzám is szelídült annyira, hogy utóbb még a lábára sem vigyázott. Nekünk kellett mindig ügyelnünk, hogy a lábára ne hágjunk véletlenül. Utóbb már azt hiszem, abban a képzelődésben élt, hogy ő nem is tyúk, hanem ember. Ahányszor kimentem az udvarra, mindig hozzám bócirkált. Meg kellett simogatnom, szólnom kellett hozzá, mint a féle beteghez. Neki ez jól esett. Ha pedig kiültem a verőfényre, magam is afféle beteg madár, akkor ő mindjárt oda biceget hozzám, és vagy beült a szék alá, vagy megállt a lábam mellett, és elgondolkodva nézte az árnyékát. Ha azonban valahol elrejtőzve gunnyasztott, csak szólnom kellett. Petykó, öreg Petykóm, hol vagy? Gyere ide, vénostoba tyúkom! Petykó azonnal kinyújtotta a fejét valamelyik bokor alól, és hozzám bakogott. Ahogy megsimogattam, belekukucskált minden felül a kezembe, hogy nem rejtegetek-e valami ennivalót. Aztán leült mellém, és eltűnődve néztük, mint hullajtja a barackfa a leveleit. Olykor fölvettem az ölembe. Könnyű volt szegény, csontig lesoványodott, és beszélgettem vele. Jobban vagy-e már, öreg Petykóm? Hát, ha orvost hivatnék hozzád, elmégy-e magad a patikába, vagy hogy a cseléd menjen? Az öreg szakállas, mintha értette volna a szavamat, rám nézett, hol az egyik szemével, hol a másikkal, és visszagügyögött, mint a kis pólyás gyerekek szoktak a dadájuknak, mikor még nem tudják, mi a beszéd. Petykó hallgatott és felelgetett. Azt gondolta, hogy beszélgetünk. A tyúk társaitól lassanként elszokott, hogy nem járt velük se bogarászni, se fürödni. Még hálni is külön hált, a többi a ketrecben, ő a szederfán. Csak az irigység az vitte néha közéjük. Mert irigy volt a szegény vénszakállas, mint ahogy minden rossz gyomrú ember irigy a jó étvágyúra. Mikor a konyhából főtt burgonyát, kukoricát vagy tésztamaradékot vetettek ki a baromfiaknak, akkor ő is odaballagott, és evett nagy kelletlenül egy-két falatot. Azután, mikor már nem tudott enni, ráállt az ételre, és fenyegetően károgott. A tyúktársai persze okosabbak és elevenebbek voltak, mint ő. Hátulra kerültek, és úgy kapdosták ki az ennivalót a lába közül, meg a lába alól. Két házi nyulam is van az udvar egy sarkában. Azokat se nézhette, mikor köztük járt és ettek. Ráállt a kenyér darabokra, és amelyik nyúl előtte mert nyúlni a kenyérhez, azt úgy orron csípte, hogy a jámbor kis füles esze nélkül nyargalt vissza a téglák közé. Hanem aztán, hogy mindinkább sorvadt, az irigységgel is alább hagyott. Nem bánta már, akármennyit eszik a többi, csak állt és gunnyasztott az őszi nap melegén a tornác kőfalánál, s néha órákig mozdulatlanul bámult maga elé. Délután 4 órakor már odalépegetett a szederfához, és várt engem türelmesen. Mert nem tudott már fölrepülni, én tettem föl minden nap a faderekára, ahonnan egy kis billegéssel eljutott az ő villa alakú ágához, amelyiken hálni szokott. Egy téli napon azt újságolta a cselédem, hogy a Petykónak vége. Ott vergődött az ölfák alján a földön. Az egyik lába el volt nyújtva, szárnyával csapkodott, olykor s a fejét föl-fölemelgette, ki-kinyújtogatta. Hajnal óta így kínlódik, magyarázza a cseléd. Mindjárt láttam, hogy a szegény tyúk föl akar állani. Fölveszem és a fal mellé viszem a napra, ahol délelőttönként sütkérezni szokott. Amint a kezemben érezte magát, nem vergődött többé, csak a nyakát hajlítgatta jobbra-balra, s nézett rám panaszosan, mintha azt mondaná, segíts rajtam, szenvedek. A cselédünknek is megmozdult a lelkiismerete. Egy szürke posztószoknyát hajtogatott össze, és terített az állat alá. Arra ültettem, de csak elhanyatlott. A fejénél behajtották a posztót vánkosnak, és a szegény állat megfeküdt ottan. A fejét megnyugasztotta a vánkoson, a két lábát egymásra tette, mint az ember szokta a kezét. Csak a lélegzetéről látszott még néhány percig, hogy él. Aztán behunyta a szemét is.